Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Néhány napja, június 14-én, nem sokkal a 84. születésnapja előtt elhunyt Somogyi Győző, Kossuth-díjas festő és grafikus, a nemzetművésze. Hogyha meghalom Somogyi Győző nevét, akkor három dolog jut az eszembe. Elsőként a képeinek hangulata. Ő az a festő, akinek nem kell szignálni a művét, mert azonnal fel lehet ismerni, hogy ki is az alkotó. Aztán Salföld, a Balaton felvidék szinte hozzátartozott a tájhoz, harmadszor pedig a huszárság. De mit gondol Somogyi Győzőről a barát és pályatárs, a Munkácsy Mihály díjas Szem Ádám György, akivel klubtagok is voltak a Magyar Művészeti Akadémián? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy beszélhetek Somogyi Győzőről, mert a barátságunk életem egyik nagy ajándéka volt. Akkor ebben a sorrendben mennék, ahogy ezt a három vázlatpontot megemlítette. Először képzőművészként. Én az ő grafikáival nem emlékszem már hányba, de valamikor még az élet és irodalomban ismerkedtem meg. Meg kell vallanom, hogy sok kirozó grafikák voltak, rettentő csúnya emberek szerepeltek rajta, gyönyörűen megrajzolva, igazi szakmai tudással. De az is egy sajátossága volt ezeknek a grafikáknak, hogy nem voltak túlbeszélve magyarul. Valakinek egy borostás arc és egy cigaretta csikket szívó kéz, vagy nem a kéz szívta, hanem ahogy a szájához viszi a kéz ezt a csikket, hogyha ez volt a fontos, akkor a többi részt akár le is lehetett hagyni. A fele hiányzott az embernek. Nagyon furcsa. Foszlányok voltak. Valahogy az egészben ott volt az egész megalázottság, meggyötörtség, kiszolgáltatottság, szomorúság, de ugyanakkor egy nagyon izgalmas világ. Hát Somogyi Győző pontosan ezt élte meg. Ő Dzsumbújban, amikor megismerkedtünk még, először a műterme, az a Belgrád rakparton volt, és a Dzsumbújban volt később plébános. A Dzsumbúj,
a Dzsumbúj illatos, egy város része, ugye?
Igen, az Illatos út.
Fertőzött város része volt Budapestnek.
Pontosan,
akkor, ugye?
Az Illatos út és Gubacsi út sarka. Ott olyan épületek voltak, egykori munkáslakások, egy szoba, a WC a folyosó végén, tudom, hogy öt lakásnak. Hát ehhez képest ilyen emberek laktak ott. Hogyha ott egy idegen végigment az utcán, nem biztos, hogy biztonságban ért az utca végére.
És akkor mi köze volt Somogyi Győzőnek ennek a...
Ő Dzsumbújban volt plébános. Én meg ott vezettem képzőművészkört, pont a Gubacsi út és az Illatos út sarkán lévő művelődési házban. Egyikünk sem jutalomból került oda. De nem csak ott ismerkedtünk meg, hanem, mint mondom, először a grafikáira figyeltem fel. Abba az időben a balliberális értelmiség, így utólag nevezem
akkor
meg
most
így
a 70-es évekről beszélünk?
70-es évekről beszélünk, így van. A nagyon sok művészettörténésznek rendkívüli módon tetszett ez a szociografikus rajztudás, vagy egy világlátás, ahol ezek a meggyötört emberek ugye sajnálatra méltóak voltak, de hát ő furcsa módon volt egy grafikája, a Zsidók Királya volt a címe, megfeszített Krisztust. Hihetetlen. Ha úgy nézem, blaszfémikusnak is lehet tekinteni. Egy borzalmasan meggyötört rút lény. A másik, ami ilyesmi volt, Magyar Hősök, illetve 48-as Hősök. És ebben ott volt Jelasicstól kezdve, mit tudom, mindenki.
Ez is sok... Avram Jankó is, ha jól
emlékszem. Avram Jankó is, úgy van. És ezt hát sokan nehezményezték, támadták. A Győzőnek egy sajátos világlátása volt, ő magát az embert nézte. A kiszolgáltatott, a meggyötört, a szánalomra méltó embert, ő úgy vélte, ahogy a kereszténység is így látja a dolgot, hogy minden egyes megalázott, meggyötört, megkínzott emberben Krisztus arcát lehet látni. Győző ugye nagyon sok rossz fát tett a tűzre abban az időben, amit én egyelőre egy darabig nem tudtam, aztán miután engem is megfigyeltek, aztán kénytelenek voltunk találkozni, rossz fiúk voltunk. Ez azt jelenti, hogy minden ellenzéki mozgalomban a Győző ott volt, megtalálható volt. ő olyan sajátos figura volt, aki egy igazságot ismert, kompromisszum nélkül, csak a szeretet igazságát, ahogy egy paphoz méltó. Ez nekem rendkívüli módon tetszett, és nagyon összebarátkoztunk egy idő múlva. Egy lépéssel később, amikor Győző elköltözött Budapestről, és elköltözött Salföldre, és ott gazdálkodni kezdett. Egyszerre csak kinyílt a szeme a világ gyönyörűségért, szépségére. A teremtő által létrehozott, nekünk adományozott csodálatos világra, amiben ezek a furcsa emberfigurák még ott tengtek-lengtek, de a színek tobzódtak. Szóval valami olyasmi a Győzőt én magamba ahhoz a vonulathoz tartom, ami a maga korában is furcsa volt, Assisi Szent Ferenchez hasonlítanám. Ha jól megnézzük, ez az Assisi Szent Ferenc egy gazdag családból egyszerre csak fogta magát, zsákruhába öltözött, kiborotválta a feje közepét, ha úgy tetszik, egy pánk volt a saját korában. Egy hajszál választotta el attól, hogy eretnekséggel ne vádolják, meg egyet szenté avatták, elfogadták. A Győző is egy ilyen külön úton járó ember volt, a klérus nem hiszem, hogy túlzottan kényeztette volna. De a dzsumbújba például plébánosként olyanokat csinált korábban, ami nekem nagyon rokonszenves volt, húsvétkor saját készítésű papírbábokkal előadta az egész passiót a gyerekeknek. Bábozott. Saját petrollámpa, világítással, egyebekkel. Ő nagyon, hogy is mondjam ezt, rosszul hangzik, hogy játékos ember volt, igen. Ott van egy hatalmas terepasztalon, parányi kis papírkatonákkal nagy csatákat játszott le. Éppen Szörényi László professzor mondta nekem tegnap, akadémián találkoztunk, és ugye a Győzőről beszélgettünk, és azt mondta, hogy amikor őt ez az ember felhívta, egy pap, hogy komoly történelmi tényekkel támaszza alá az ő elgondolásait, és meghívta konzultálni, eleinte nem vette nagyon komolyan. De amikor a lakásán meglátta ezt a hatalmas terepasztalt, ami parányi, nem tudom én, rengeteg apró kis katonával igazi ütközeteket játszott le, akkor kezdtem komolyan venni. Láttam, hogy ez az ember tulajdonképpen egy őrült, de fantasztikusan okos pali. Mindenben a Győző elment a falig, a végső kérdésekig. Ilyen módon politikailag is. A Belgrád Akparton lévő lakásán szamizdatokat árult. Ezt mindenki tudta. Ugyebár abban az időben volt egy ilyen gumikategória, az izgatás. Az bármire lehetett. Egy vicc lehetett izgatás. 3 évet lehetett érte kapni. Nem akarom magamat felfesteni ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen vala egy ilyen megöregedett hős veteránnak. Tehát nálam is otthon például telefonlehallgatás volt, poloskákat építettek be a lakásomba. Nevezetesen valami olyan figyelemnek voltunk a részesei, amit az Enkonú csoport, akik szintén belevaló, kemény, igazi ellenzéki fiúk voltak, úgy neveztek, csináltam velük a beszélőben persze egy interjút, és performanszok volt, amikor véres performanszok.
Ez a korabeli ilyen ellenállási mozgalom, művészek, ugye? Hányan voltak az Enkonú csoportban?
Hárman.
Mindössze?
Hárman voltak. Molnár Tamás, Bokros Péter, Molnár Lajos, a harmadik embert, ezt nem mondom, mert kiderült róla később egy más. De ezek nagyon okos, nagyon belevaló, nagyon bátor emberek voltak, de provok. Szóval megkérdeztem tőlük, hogy jó, ezeket a dolgokat kiállítjátok, előadjátok, de a közönség, az vevő rá, hát egyszer mit szólnak hozzá az emberek, hogy egy nyomorgatjátok egymást mondjuk egy ilyen body artos előadásnál. Ó, az nekünk egy nagyon értő közönségünk van. Minden egyes rezdülésünket figyelik, ez pedig a politikai rendőrség. És igaza volt. Nem akarok teljesen elmenni a politikába, de volt egy nagyon érdekes pont. A rendszerváltoztatás után Kőszeg Ferenc és az akkori belügyminiszter Horváth, nem tudom a keresztnevét.
Balázs.
Egy, Nem, a kommunista.
Ja, még akkor az Horváth István volt, ha jól emlékszem.
Valami ilyesmi.
Igen.
Tehát ezek ketten egy adásban szerepeltek a tévében. Még a jelmez is jellemző volt, a volt belügyminiszter, a kommunista belügyminiszter fekete öltönyben volt, Kőszeg Ferenc meg fehérben. Nem, mint a megbeszélni. Tehát klasszikus, a jó és rossz találkozás. Na, gondoltam magamba, most aztán a Horváth, ez most megkapja magáit, ez az angyal, ez kicsinálja. Hát nem így volt. Elmondta, hogy igen, mi ott voltunk, ismertük ezeket a jelenségeket, sokra is becsültünk, sőt, mit csináltuk? Ez persze provokációnak is tekinteni, meg sok mindennek, de ez egy nagyon összetett helyzet volt. Kőszeg Ferenc egy picit elhallgatott akkor. Na nem, a Győző, meg én úgy voltunk hasznosak sajnálatos módon a 3x3-as ügyosztálynak. A Győző, mint pap, és nagy ismeretségi körrel rendelkező ember, mindenkivel barátságban volt. Ő a legkülönbözőbb szervezetekbe hirtelen belépett.
Például
az
Erdélykör.
Ezt akarom sorolni, a Erdély Miklós körétől kezdve, a Dunakörben minden.
Környezetvédelem.
Én nekem is ugyanilyen széles baráti köröm volt. Nagyon egyszerű volt minket meghallgatni és megfigyelni, hogy kik tartoznak a társaságunkban. Na most hát, mint a fertőző betegek, azokat is elkezdték megfigyelni. Persze ez akkoriban ennyire nem tisztázódott előttünk, de egyrészt nem volt szabad félni, és nem volt szabad törődni ezzel. Én nyugodtan beszéltem, én nem gyártottam otthon plasztikbombát, a Győzőbtől is csak pozitívumok jöttek elő. A politikai megmozdulásnak a legjellemzőbb pontja volt 1980-ban a SETA, a szegényeket támogató alapnak a aukciója, ahol képzőművészektől kértek képeket, és ezt lehetett megvásárolni egy aukció alkalmával. Na már most, abban az időben nem volt szegénység hivatalosan. De Solt Otilia, akinek a nevét azóta is áldom, az egy igazi hős volt. Ő az állását, mindenfélét el kellett, hogy hagyja, takarítónőként vegetált, csak azért, mert ennek a SETA-nak a vezetője volt, és csak azért, mert ő benne egy igazi szociális érzékenység volt. Azt már nem is érdekel, hogy később az SZDSZ-es parlamenti képviselő lett, elméletileg, tehát a másik oldalon állt, de én ővel nagy barátságban voltam, sok minden emberekkel tárgyaltam, imittam ott. Egyszer még a Konrád Györggyel is, a Kocsis Zoltánnal is, az ő kérésére. És aztán bizonyos képzőművészeket is én hívtam ebbe az aukcióba. A nagy öregek is adtak be képeket. Emlékszem, hogy a Borsos Miklóstól kezdve a Barcsai Jenőig mindenki mellénk állt. Na, ennek a dolognak jellemző módon a Győző nem csak az egyik szervezője volt, hanem a belépő is az ő egyik grafikájának az összevágott darabjaiból állt. Én meg a pénztárosa voltam ennek.
És mennyi gyűlt össze? Tudtak nagyon segíteni?
Nagyon sok gyűlt össze. Mindenki tudta, hogy mi ennek a háttere, ezért fölfele licitáltak, méghozzá nem kis mértékben. Nekem is volt ott egy képem, azt is eladták, stb. Na hát ez volt az egyik jellemző pillanata, hogy amikor ez lebonyolódott, utána néhány képzőművész kollégát, meg másokat a belügytől megkerestek. És azzal ijesztegették őket, hogy hát elég nagy ára lesz, mert ez is egy röhely, hogy emögött a CIA állt. Hát a Győző ezen röhögött persze. De azok az emberek, akik az állásukat féltették, mert állásban voltak, azoknak ugye, hát tényleg utólag egy rémület, hogy úristen, mibe mentem én bele, mi lesz ennek a következménye. Minket nem kellett félteni, én például állásnél szabadúszó voltam.
Közveszélyes munkakerülő volt?
Nem. Az igazolványomban benn volt a művészeti alapnak a pecsétje, hogy festőművész vagyok.
Az volt a leggyanúsabb.
Mindegy, de hát én képzőművészköröket vezettem egy életen. 1980 óta, pont a SETA óta én szabadúszó vagyok, és ismerem ennek minden ágabogát, én mindent csináltam. De most nem akarok annyit magamról beszélni, csak az érdekesség kedvéért, hogy én még újságírókat is tanítottam Miskolcon, és így tovább. Szóval a Győzőre visszatérve, később adtam neki egy oklevelet, mint az volt az oklevélre ráírva, hogy a legbátrabb embernek, akit ismertem, a Győző a morális elkötelezettségét egy másodpercig semmilyen kompromisszumot nem ismert. Hogyha valaki tőle segítséget kért, egy elesett ember, az kötelességének vélte, hogy jöjjön. Na most emberileg is voltak nagyon érdekes dolgai. Tehát a képzőművész...
Akkor most egy pillanatra itt ragadjunk meg, hogy képzőművész, ugye volt ez a SETA, tehát ő alapvetően, mint festő volt ismert.
Igen.
A nyilvánosság előtt, holott ugye teológiát végzett, plébános volt, aztán onnan engedéllyel kilépett és családot alapíthatott. Most akkor hallgassuk meg egy régebbi felvételről magát, Somogyi Győzőt, mégpedig itt arról beszél, hogy hogyan is lett ő festőművész.
4 éves korom óta én rajzolok, papírból kivágok, játékkatonákat képzőművészeti gimnáziumban végeztem, tehát ez is egy gyerekkori mánia.
És mi volt az a pont, az a pillanat, amikor már tudta, hogy ön festőművész lesz, amikor megérkezett?
Amióta az eszem tudom, ez nem volt kérdés. Az kérdés volt, hogy hogyan, mert ugye úgy tudtam, hogy képzőművészeti főiskolát kell végezni, stb. Stb. A főiskolára nem vettek fel, 3-szor próbálkoztam, de viszont folyamatosan dolgoztam. Ma már egyáltalán nem bánom, hogy nem vettek fel, mert nem kerültem hatások alá, hanem magam választotta, a mestereket követek. Sokan azt mondják, hogy én egy magányos művész vagyok, tehát nem lehet stílusban besorolni, azonban azt mondhatom, hogy én azt a keresztény művészeti tradíciót próbálom folytatni, amit hát az emberiség az ősember óta, amire törekszik, tehát természet elvű és szakrális művészetet próbálok gyakorolni. Ez azt jelenti, hogy valóban a modern művészeti irányzatok nem érintettek meg.
Ez nagyon érdekes, mert ugye egy ifjú művész egy darabig még keresi az útját. Ön nem csapongott az izmusok között?
Hát nagyon szoros kapcsolatban voltam a úgynevezett neo-avantgárddal, tehát személyes baráti viszonyban is. Pont ekkor döbbentem rá, hogy ez nem az én utam, ez sehol nem fog vezetni, ez bolondozás, játék, illetve politika van mögötte, de értéket nem hoznak létre ezek az izmusok. Hiába töltik tele a modern múzeumokat ezekkel a tárgyakkal, az pénzbefektetés és politikai befolyásolás, az embereknek igazából nem kell. Azt pont közelből láttam, hogy ezek a sokszor nem is tárgyi műalkotások, hanem konceptek, gesztusok, ötletek, ezeknek nagyon jó a sajtójuk, de a kutyát nem érdekli. Viszont az én kiállításaimon mindig tömegek vannak, és mint mondtam, minden képemet megvették, sokat még kész sincs, már igény van rá. A természet Isten művének a csodálata és bemutatása, ez a művész dolga, és ez boldogít egyébként. Nekem nem voltak soha alkotói válságaim.
Kedves hallgatóink, a napokban elhunyt Somogyi Győzőről beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Szemadán György, barát és pályatárs, akivel közösen még a Magyar Művészeti Akadémián is tagok voltak. Hát nagyon érdekes dolgokat mondott Somogyi Győző, és ugye ön említette, hogy ha jól veszem ki a szavaiból, hogy minimum 2 korszakra akkor így oszthatjuk a pályáját, a pesti festő és a vidéki festő.
Pontosan. Ugye? Ez nagyon fontos. Tehát a Győző, amilyen nyitott szívű, minden hatást befogadó ember és egy bátor ember, hirtelen vidéken ezek a fekete-fehér szociografikus grafikái egyszer csak színekben tobzódó festményekbe mentek át. Az előbb említettem Assisi Szent Ferenc nevét, akit kapcsolatba hoztam Győzővel, és ő mellette szokták említeni az angyali Fra Angelicót. Őról mondható el ugyanaz, mint amilyen a Győző festészet. A saját korában azt mondták, hogy túl eleven színekkel fest, szinte plakátszerűen, és így tovább. A Győző nem riadt vissza a legvadabb színösszeállításoktól, és valami hihetetlen gazdagsága tobzódott ebbe. Gyönyörűek voltak a képei, na de sok ilyen vágyszemű, idézőjelben téve, vágyszemű művészettörténész ezt gics gyanúsnak tekintette, hogy...
Hol a határa akkor a gics és a...
Nagyon érdekes.
A szép művészetnek.
Vannak gyönyörű gicsek is. Csodálatos gicsek. És az egy másfajta, az érzelmek gátlástalan túláradása szinte már nevetséges módon. De ezeket lehet szeretni. És vannak hát ordinári, meg vannak sunyi, ravasz gicsek. Erről nagyon sokat tudnék beszélni, mert egyszer írtam egy tanulmányt erről. És a Győző azt mondta egyszer nekem, de figyelj, hát nem kell félni a szépségtől. Bennünk van, Isten kódolta belénk a színek iránti érzékenységet, és rácsodálkozol egy szivárványra, vagy valami ilyesmire. Azt meg kell tudni mutatni. Méghozzá csak azért, hogy észrevegyék, talán még inkább sarkítva. Gyönyörű képeket festett.
És akkor ezek szerint neki ehhez el kellett mennie vidékre, pontosan, hogy ezt a világot megismerje. Akkor most hallgassunk meg egy újabb bejátszást, mégpedig arról beszél Somogyi Győző, hogy miért és hogyan került Sarföldre.
1975 óta élek itt. Én vagyok a falu legöregebb embere, úgyhogy néha tévesen azt mondom, hogy adatközlő vagyok, tehát egy néprajzi gyűjtő megszólítva. Én vagyok a Győző bácsi, a falu legöregebb embere. Gyakran őrzöm a juhaimat itt a falu szélén, és bizony sokszor fényképeznek engem.
Önnel bármikor lehet találkozni, akkor ezek szerint, hogyha valaki Sarföldre beteszi a lábát, akkor szinte biztos, hogy valahol feltűnik ezek szerint.
Igen. Tehát tájban. Itt az élet nem egy lakásban, és nem is egy kertben zajlik, hanem 50 kilométeres körzetben. Ugye lovaim vannak, szamaraim, egy rackajuhnyájam, sokáig volt a kecskéim, ezekkel általában kint a határban vagyok. Legeltetek, illetve hát gondozom, olyan 15 hektár legelőterület tartozik hozzánk.
Hány állatja van összesen?
Most 9 lóhan, 5 szamár, és olyan 60 rackajuh.
Mit csinál velük? Például a juhokat levágja, vagy nyírja?
Hát ma éppen vágtunk egy bárányt, igen. Önellátás részben, hát a cél az volt, amikor vidékre költöztünk, hogy ne csak falun éljünk, hanem úgy éljünk, ahogy a falusiak. Akkor még élő falu volt, tehát itt ökrösszekér járt, TS volt, traktorok dübörögtek, tehenek voltak, disznók minden portán, baromfiak, stb. Ehhez szerettünk volna mi, mint volt budapestiek felnőni, de hát a szemünk láttára olvadt el a falu, halt ki a paraszti lakosság, illetve elköltözött, és helyükre hozzám hasonló budapesti naívak költöztek. Van, aki gazdálkodik, van, aki próbálja vinni tovább a falusi életet, és van, aki csak élvezi a tájszépségét.
Nagyon érdekesen fogalmazott az elő, mert általában gőgösen, ugye így Budapestről vagy környékéről azt szoktuk mondani, hogy lemegyünk mondjuk éppen Sarföldre vagy bárhova, ön pedig az előbb azt mondta, hogy szeretett volna a falusiakhoz felnőni.
Az elején ugye én is, mint a file nyaraló kezdtem, sőt, ugye pedagógus hajlamaim révén elkezdtem foglalkozni a helyi gyerekekkel, tehát most már mondhatom, hogy azt képzeltem, hogy én meghoztam nektek a kultúrát a fővárosból. És pár év kellett ahhoz, hogy rádöbbenjek, hogy nekem van tanulni való. Tehát az itteni emberek még a TS által megnyomorított állapotukban is őriznek egy fantasztikus, több ezer éves paraszti kultúrát, csodálatos nyelvet beszélnek, és van egy olyan emberi kapcsolatrendszerük, ami a városban már réges-régen nincs.
Önnek és a családjának az első néhány évek hogy teltek? Hiszen, hát gondolom, nem értett úgy a dolgokhoz, mint ahogy már most, ahogy mondja, öreg adatközlőként a faluban.
Nem tudtam, hogy mindenkinek köszönni kell az utcán, akkor is, hogyha 8-szor találkozom vele. Nem tudtam az itteni társadalmi viszonyokat, még a gyerekeink pláne nem tudták. Ugye kaszálni nem tudtam, az első bácsi meglátta, azt mondtam, mit művel maga adja ide a szakaszát, nem úgy kell azt csinálni. Ugyanígy az állattartással is, az elején, hát minden tyúkunk. idején szányra keltek valahogy, de apránként mondhatnám, hogy a tudatlanból lassan mesterré lettem bizonyos állattartásban, és sajnos észre kellett vennem, hogy ez az akkori parasztság már TS gyalogmunkás volt, például a lóhoz egyáltalán nem értettek. Tehát volt tanulni valóm is, de volt, amit hát máshonnan szakkönyvekből, szakemberektől, főleg a lótudományokat, lótenyésztést, lónevelést, azt nem itt tanultam meg.
Sohogyi Győzőt, a napokban elhunyt festőművész hallhattuk egy korábbi felvételről, amit még a Covid idején készítettem, elnézést a felvétel minőségért, otthon barkácsoltam össze, mert mi rádiósok akkor így dolgoztunk, hogy otthon valahogy megpróbáltuk elkészíteni a műsorokat. Vendégem a stúdióban a barát és pályatárs Szemadám György, Munkácsi Mihály díjas festőművész. Hányszor járt Salföldön Somogyi Győzőnél?
Az megszámlálhatatlan, mert hiszen filmeket is forgattam Győzővel. Erre még mielőtt visszatérnék, muszáj kimondanom egy dolgot, hogy gyakorlatilag ugye Hegyi Lóránt a Utak az Avantgárdból című kötetben leírja azokat az avantgárd trendeket, amikről a Győző is beszélt, és amit azt mondja, hogy felmérte őket, és úgy érezte, hogy ő ebben nem tartozik bele. Mégis beletartozik, mert egy ilyen gumikategóriát ír le, Individuális mitológiák címmel a Hegyi Lóránt. Ez illik a Győzőre, és de hát nagyon sok festőre.
Különleges egyéniség.
Hát mondjuk az, hogy ez csak ő tudja
saját
csinálni.
Saját útját pontosan. Járva.
És ez így igaz, de ennél a Győző sokkal többet tett. Ő az a kétféle képzőművész van. Az egyik az úttörő, aki megy az úton, és ismeretlen területeken írtja a dzsungelt, maga előtt utat vág, és megy, keresésbe van. Mit keres? Hát, mint a valaha keresték, ugye, az alkimisták, az aranycsinálást, az örök életnek a dolog. Érdekes, mert megtalálták? Nem. De mégis épült valami. Ugye a kémiát, ugye ők találták, és maga az ember épült belőle. Ez is egy tiszteletre méltó avantgárd gesztus, ami persze nem mindegy, hogy rombol, vagy pedig felfedez új és új szebb terepket. Én sajnos a rombolást is látom. A másik embertípus pedig, aki bemegy az erdőbe, kiírt egy tisztást, kivágja a fákat, és ott egy város, először egy falut, aztán egy várost épít fel, és egy kultúra költözik oda az embere. A Győző az utóbbi. Ő tökéletesen mondta el, ezért az éveket én mind átéltem vele, hogy nagyon sok kudarc után tényleg mesterévé vált a gazdálkodásnak, és egy saját világot épített maga körül, amit félszóval említ, hogy csomó értelmiségi költözött oda. Például az ő portájával szemben, akik másik jó barátom, Kovács István, polonista, költő, történész, és hát ezek az emberek ott a Győző köré gyűltek, ő miatta.
Cserhalmi György is valahol a környéken.
Ezt nem tudom pontosan. De ott egy kolónia keletkezett, egy világot. A Győző az egyetlen olyan képzőművész, akiről elmondhatom, egy önálló világot teremtett maga körül. Egy falu életét megmentette. Tehát volt ennek egy ilyen lefelé lezuhanó szakasza, és a Győző a semmiből hozta vissza. Most Salföld egy látogatott hely. És hát ez az egyik, az emberi része. A másik pedig, ami nekem nagyon imponált a Győzőbe, hogy ő egy nagyon pósztalan ember, egy jó haver. Elmondok egy vicces történetet. Krakóban volt közös kiállításunk valamikor 90-es évek legelején, és hárman állítottunk ki, Varga, Amár László, Somogyi Győző meg én, és hát mindenkinek úgy gondolta, hogy kitesz magáért ott végül is a lengyelek előtt, megjelenik egy magyar képzőművész. Tudtuk, hogy Krakkóban ott van az a csodálatos székesegyház, ami a Vicshorst, kimondom azért is, szárnyas oltár ott van, amit feltétlenül meg kell néznünk. Ezért gyönyörűen kiöltöztünk. Én például egy barátomtól kaptam az édesapjától örökölt egy volt légionárius örökölt Mexikóba készült csodálatos sötétkék smokingot. Már maga a története nekem legendás volt, hogy egy volt légionárius és Mexikómin. Gyönyörű sötétkék smoking volt, amit a büdös életben nem vettem magamra soha, csokornyakkendőt, de talán csak gyerekkoromban rám erőszakolták, de hát én így gondoltam kitenni magamért. A Győző pedig pont az ellenkezője, ő pedig saját maga készítette ruhadarabokba jelent meg. Olyan gatya, ami hát ilyen gumbival rögzült a derekán lobogó szárakkal, fölötte viszont egy gyönyörű huszár mente, amin a pityke gombokat kiürült festékes tubusokból készítette. Hát úgy néztünk ki egymás mellett, hogy hát nem lehetett tudni, ez valami demonstráció, hogy én a gentriket képviselem, ő pedig a népet, nem tudom. De hát furcsák lehetünk ott ketten a kiállítás megnyitón, és hát az a szép benne, hogy utána ott aludtunk, akkor még a Győzőinél, ez intimitás, ugye, de akkor még nem volt fürdőszoba ott Salföldön a házukba. És mondta ugyan, hogy a felesége, a Dalma erősen követeli, fel is építették, de abban az időben ő ott a szállodából el voltunk, egy szobában voltunk a Győzőbe, óriási felszabadulásként fedezte fel a fürdőszobát, mint egy ritkaságot. És egyszer azt éreztem reggel fele, hogy Győző, mondom, én egyáltalán nem római katolikusnak születtem. A magam módján hívő ember vagyok. De ez a gyónást, ezt én nem gyakorlom. Egyszerűen nincs egy másik idegen ember, de én veled szeretnék, hogyha meggyóntatnál, elmondanám a bűneimet. Jó, de menjünk közbe a Székesegyházhoz. Kortárs kiállításokat nem nézünk meg, csak a viccst azt szerettük volna látni. És megyünk az utcán, és mondom neki a bűneimet szép sorjában. Néztem rá, hogy bírja-e, nagyon is bírt, amit utóbb kiderült, ő is hasonló bűnökbe esett vastagon. És elérünk a Székesegyházba, na azt mondja, akkor itt most fejezd be, leülünk, kirovom rád a penitenciát, ami pedig a következő lesz. Elimádkozol egy mi atyánkot, egy üdvözlégyet. Belefeledkezel ebbe a csodálatos szárnyas oltárba, amit Isten is mosolyogva néz a magasból. Utána pedig veszel nekem egy krémest. Ez volt a büntetésem. Ezt nagyon szerettem a Győzőbe. Ugyanígy egyszer illegálisan behatoltunk a Kis-Balatonba. Ez 1980-ban volt, onnan tudom, mert akkor voltak a bütykös hattyúk a madarász ember lévén. Tudom ezeket a dolgokat.
Ez is egy közös pont egyébként, ez is egy önök közös között pont, a természet szeretetben.
Szóval én ornitológusnak készültem eredetileg. És akkor fészkeltek először a bütykös hattyúk a Kis-Balatonba, ott volt a kis fiókáik. És mi ott voltunk egy alkotótáborban, Vonyarcvassenyen, és mondom a gyerekeknek, ott a kollégáknak, én holnap bemegyek a Kis-Balatonba, tudom, hogy nincs engedélyem, meg semmi, de én...
Ez egy zárt terület, ugye, természetvédelmi.
Büntetés jár, hogyha nagyon helyesen. Ehhez még kötődik a Győzőnek egy másik története is. És hát mi a harmad magunk, a Kotnyek István volt a harmadik képzőművész, ugye hát nem jelentett gondot, messzen erre vetköztünk, nyár volt, félkézzel a ruhánkat a fejünk fölé tartottuk, és átúsztuk az alafolyócskát, ami ott egy egész keskeny kis valami. Felmentünk a Magaslesre, láttuk, amit látni akartunk, ott voltak a Káró katonák, amik akkor még ritkák voltak, ott bütykös hattyú a csibéivel, minden rendben volt, és megyünk ki. Gondoltuk, ugyanígy lelépünk. Igen, de egyszer csak az alafolyón egy dübörgés hallunk, jön egy motorcsónak ilyen lassan így dübörögve. A Győzőn akkor éppen egy pokróc volt, mert nyár hideg volt, és hajnalba indultunk, és egy pokrócot terített. Úgy nézett ki benne, mint egy indián. És akkor jön ez a csónak, ami egyébként a terület őrt hordozta, és a Győző kihajolt a nádból, és stoppolt. Hát elképzelem, azt az embert később megismertem, Futó Elemérnek hívták. Egy nagyon jó srác volt, később barátok lettünk, sőt könyveit is megjelent. És azt el tudom képzelni, hogy mit a védett területen belülről, a tiltott helyről, a nádból egy indián, és ráadásul van pofája még lestoppolni.
És felvette?
Futó elmér iránti tiszteletem jelén mondom, hogy nagyon sokra értékeltem azt, hogy beültünk a csónakba, és amint megtudta, mert rögtön mondtam neki, hogy ezt láttuk, azt láttuk, amint látta, hogy madarász ember vagyok, akkor már semmi probléma nem volt, büntetésről szó se esett, és elkalauzolt minket másik helyre, és a Győző ebbe, ahogy is mondjam, én nem mertem volna egy ilyet csinálni, hogy a területőrt megállítom. Én bizony elsumákoltam volna, és utána a Győző bátor volt az emberekkel, és teljesen nyílt szívű. Ő sugárzott belőle az őszinteség. Ezt nagyon sokra becsültem, mert igen kevés olyan ember van, aki stratégia nélküli életet él. Tehát nem készül fel arra, hogy na most ez történik, majd én másként fogok viselkedni. A Győző egy nagyon egyenes ember volt, tiszta ember volt. Talán ez a legmegfelelőbb kifejezés.
És nyilván formálta is őt a közege, Salföld, ahova költözött.
Úgy bizony, igen.
Úgyhogy akkor egy újabb bejátszásba hallgassuk meg azt, hogy hogy mesél arról, hogy hogy lett ő vidéki festő.
Viszonylag ismert grafikus voltam már ekkor, amikor Salföldre költöztünk, és azt mondták a barátaim, hogy na most neked véged, elástad magad, ott a kutya nem fog téged megtalálni, ilyen fogsz halni. De én úgy döntöttem, hogy ha egyszer életformát váltok, akkor ez a szakmára is vonatkozik. Tehát kiléptem a budapesti művészszervezetekből, a képzőművész szövetségből, és itt kezdtem megkeresni a helyi vidéki művészeket. Már a 80-as évek közepén megalakítottuk a Veszprémi Művész Cég nevű társaságot, ami ma is él és virul. Ez szintén egy olyan ára szemben úszás volt. Nagyon sok művész költözött aztán már ennek a segítségével és hatására vidéken, és tudatos vidéki művész lett belőle. Hetekig volt, hogy nem került pénz a lakáshoz, de a tiszteni gondviselés működik, és mindig az utolsó pillanatban bejött valami munka. Lehet, hogy a budapesti kritikusok és folyóiratok nem foglalkoztak velem, de az emberek megtaláltak. Én az első szamaramat nevezem az én menedzseremnek, mert ez úgy történt, hogy a utcán járó átutazó nyaralók meglátták a csacsit, és akkor jaj, de aranyos, megnézhetjük. A gyerek megsimogathatja, persze, jöjjenek be. És akkor, na, maga festőművész, nem mutassa, miket fest. Hát így keletkeztek az én gyűjteim és vásárlóim.
Kedves hallgatóink, Somogyi Győzőről beszélgetünk, aki néhány nappal ezelőtt hagyott itt minket. Vendégem a stúdióban a Munkácsi Mihály díjas barát és pályatárs Szemadám György. Ön hogy emlékszik vissza arra, amikor Somogyi Győző vidékre került, és mégis megmaradt a festői pályán?
Én a 90-es években a televízióban egy műsorsorozatot készítettem, H betű zárójelbe, ez Magyarországot is jelenteti, arc, tehát harc, képek. Ami azt jelenti, hogy minden művésznek az alkotás folyamata, az tulajdonképpen egy jobbára a külvilággal, de legalább ennyire a saját magával való harc. És az ebből keletkezett ki. Na mindegy, szóval ebbe mindig tematikus műsoraim voltak, és azt nem felejtem el, egy gyönyörű alkalom volt, amikor a Szentgyörgy-hegy oldalába forgattunk, megpróbálom felsorolni, hogy kikkel, Andrássy Gábor művészettörténész, Smal Károly, festőművész, iparművész, mert hogy plakátgrafikus, Karácson Gábor, festőművész, most a fontosabbakat elmondtam, lehet, hogy még volt valaki, de képzőművész nem, mert ők voltak ezek. A téma a szakralitás volt. Karácson Gábor mondta azt, hogy a Szentgyörgy-hegy déli oldala, ami a Balatonra nyílik, az egy olyan szakrális pont, éppen szüret volt. És itt volt egy érdekes beszélgetés. Tudik, a Andrássy Gábor kimondott egy olyan dolgot, amit a nagyon okos embernek tartom, sőt, rólam is sokat írt, tehát hálás is vagyok neki, de itt egy furcsa véleményt mondott el, amit jellemzőként tartok számom, amikor azt mondja, hogy a Győzőnek ezek a szociográfikus grafikái azok nagyszerűek, de amikor elmegy a színekbe, az ő neki már, és egy ilyen kifejezést használt, hogy túl papos. És még valamit mondott, hogy Győző militarista lenne. Ezt nem? És akkor jutott az eszembe, igen, megszervezte ezt a Radetzky huszárezredet. És ebbe a dologba ő halálosan komolyan belevetette magát. Ugye már a műsor elején elmondtam a névjegyét, hogy főtörzsőrmester.
És már ő... akkor a tévéműsorban?
Nem, itt is mondtam, nem? Nem. Nem. Jellemző. Győzőnek van egy névjegye, amin az látható, hogy egy fénykép ő róla, huszár egyenruha mentében, a csákóját így tartja a kezében, és a felirata Somogyi Győző, főtörzsőrmester. Hát ez nekem halálosan imponált. Mondom neki, Győzőkém, ne arra úgy, hogy lehet az, hogy te még csak mindig főtörzsőrmester vagy? Hát az egy nem egy túl nagy rang a katonaságnál. A többiek jobban lovagolnak, mondta, de én vagyok a zászlótartó. Mindenki engem véd. És most például az érdekes kedvéért megemlítem Nagy Zsombor nevét, aki a Pesti Vigadónak az igazgatója, ő ugyanebben a huszárezredben hadnagy. Mellesleg a Győzőnek, meg a Kovács Istvának a tanítványa, és a huszárezredbe magasabb rangot visel. Ez nekem nagyon imponált a Győzőbe. Odaíratta volna, hogy teológus, pap, grafikus művész, festőművész. Na ez is jellemző volt rá.
Akkor...
ezen a műsorban, ami a szakralitásról szólt, valami olyan hangzott el, hogy ő már mióta vidékre költözött, hogy a benfentes művészettörténészek számára ő már leírta magát valahogyan. Ez nekem borzasztó furcsa volt, mert pont ez a váltás nekem nagyon jellemző és nagyon szép, és emelkedett. Én ő benne a magyar Frangelikót látom.
Akkor hallgassunk meg még egy bejátszást, amelyben Somogyi Győző a huszársággal, a hagyományőrző huszársággal való kapcsolatáról beszél.
Szenvedélyesen érdekel a hadtörténelem, a katonásdi papírkatonákat készítek, és terepasztalról játszom mind a mai napig. Most, hogy ezeket hitelesen el tudjam készíteni, ahhoz elkezdtem kutatni a hadiviselet történetét. És döbbenten láttam, hogy noha a magyar történelem háborúk sorozata, csodálatos magyar hadiviseletek voltak, gondoljunk csak a huszárruhára, amely ugye világdivat lett a huszárság, és ez nincs feldolgozva. És elkezdtem ezen módszeresen dolgozni. Egyik eredménye ez a bizonyos huszárkönyvbe, kb. 30 könyv színes albumom jelent meg ebbe a témakörben. Tavaly előtt fejeztem be a magyar hadiviselet történetét 16 kötetben, a szkítáktól a néphadseregig. Ezeken a könyveken már egy nemzedék nőtt fel. Tehát ma vannak olyan a történészek, akiknek ez adott kedvet a szakmához. Tehát a magyar történelem hiába próbálják azt szugerálni nekünk, hogy folyamatos kudarc, ez nem igaz. Csodálatos hőseink voltak, csodálatos sikereink, az, hogy ma itt vagyunk Európa közepén, ez ezeknek a hősöknek és a szenteknek köszönhető. Amikor megjelentek Magyarországon az első huszárcsapatok a 90-es évek elején, és ma már az egész Kárpát-medencében mindenütt, hát az szívem megdobbant, mert az én könyveimben léptek elő ezek a csodálatos katonai hagyományőrző csapatok.
Az egyik legnagyobb vállalkozása ugye a Magyar Hősök arcképcsarnoka, ez hat történelmünk száz legjelentősebb személyiségének a megfestése. Ugye Attila királytól Maléter Pálig tart a lista. Hát ez másfél évezred. Hogy állt össze ez a névsor? És egyáltalán például az, hogy Attilával kezdte, ez bizonyos írástudóknak szemet szúrt. Honnan volt ehhez bátorsága?
Én nekem történész doktorátusom van, tehát nem csak művészi fantázia terméke. Azon kívül konzultáltam folyamatosan történészekkel, hadtörténészekkel. Ugye ez, hogy a hunok milyen nyelven beszéltek, ez egy vitatott kérdés. Az azonban, hogy a magyarok kultúra, öltözet, zene, és így tovább. Amúgy, hogy milyen nyelven beszéltek, ezt majd döntsék el a nyelvészek. A festménynek szerencsére nem kell megszólalni. Summa summarum Attila királlyal kezdtem.
Így látta Somogyi Győző a magyar történelmet, és így festette meg egyébként. Ön is játszott esetleg terepasztalon Katonásdit Somogyi Győzővel?
Ez a Győzővel nem, nekem gyerekkoromban természetesen Katonásdi, meg gombfocit. De nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy tulajdonképpen a Győző egy igen nagy tudású ember, de mindenre úgy tekintett, egy rácsodálkozásra, ahogy azt hiszi Szent Ferencet, gondolom. De hogyha valaki ellentmondott neki, tényleg, mondjuk szöges ellentét, tényleg így gondolod, tehát én azért nem, mert mi a véleményed róla? Szóval teljesen nyitott volt minden irányba. És hát egy, mit mondjak, ő neki nem lesznek epigonjai, mert utánozhatatlan. Illetve, hogyha valaki megpróbálna ugyanilyeneket festeni, ez komikus lenne. Ez csak ő. És két olyan dolog van, amiről még nem beszéltünk. Az egyik ez a Magyar Hősök, aminél nagyon komoly ellenállásba ütközött, hiszen Horthy Miklóst is felsorolta benne például.
De ő ezt megindokolta azzal, hogy a persze, politikájáról lehet vitatkozni, de hogy az egyik legnagyobb tengeri
így van.
Hadvezér volt, az biztos. Tehát, ezt elismerik a hadtörténészek.
Így van, de ez egy vitatott és egy botrányos. A másik, a Kis-Balatonról eszembe jutott. Ott is festett egy képet a Kis-Balatonba a természetvédőkről. És még azt is emlékszem, hogy kik buliztak ott akkor, nem akarom utólag besározni a nevét, és jó barátom is volt. A Győző nagy képét, amiben régi kommunista emberek is ott voltak persze, mint természetvédők, arra célba lőttek, persze nyilván ittasan, arra célba lőttek. És a Győző, amikor meghallotta ezt, hát ahelyett, hogy beperelte volna őket, őrjöngött volna, stb. Azt mondja, megfestem én az újra, nem számít. Egyet sajnak stílustalan volt a lövöldöző, karddal kellett volna neki menniük. Ez is nagyon tetszett. És van egy utolsó mondani valóm, a Magyarország térképe. Most legutóbb húsvétkor mutatta nekem a legújabb változatát. Egy hatalmas atlasz, ami a saját szubjektív szempontjából írja, rajzolja le Magyarországot egy hatalmas térképen. Ennek az egész helységnek, mit tudom én, 3-4 méter hosszan elnyúlna, és aprólékos kis rajzok. És hogyha egy mondjuk Óznál füstölgő fekete gyárkémény, füstölt okádó gyárkémény, már Balatonon hajó, minden aprólékos, imádta ezt a világot, Magyarországot. Tehát ő az Isten teremtette világot olyan panteisztikus szeretettel fogadta be, mint ahogy Assisi Szent Ferenc. Én nekem azt kell mondanom, hogy a Győző mindig is egy, nem szándékosan, de mindig is egy tanítás volt az ő élete, ami utánozhatatlan is. Teljesen egy... Én azt mondom, hogy megbékéltem már a halálával, 84 éves volt. Igen, szépen búcsúzott el a családjától, mindenki ott volt körülötte, és hát nagyon ez előbb emlegetett Nagy Zsomborral a Pesti Vigadóból, elég szomorúak voltunk utána néhány napig. Nehéz megszokni, hogy az embert a legjobb barátai adják ott, nemrég halt meg Aknai János, és folytathatnám. És a Győző viszont valamit kiteljesített a kortárs képzőművészetből, ami pedig éppen most írtam egy könyvet, kiadás előtt áll, a Demiurgosz a teremtésre képes teremtmény, ezek mi vagyunk, az alkotó művészek, akik furcsa kettős tevékenységet végeznek, mert ott volt az ábrázolás tilalma abból ered, hogy az isteni szépséget, a teremtett világot nem lehet utánozni. És hogyha abba beleavatkozunk, és magunk módján folytatjuk, az már blaszfémia. Mások pedig éppen ellentétben mintának tekintik. És ezek az emberek nagyon-nagyon elkötelezettek abban, hogy az isteni teremtésnek a megfigyelése, a sorolni tudnám a képzőművészek között. Ahogy én a madarakat figyeltem diákkoromban, ott van Szunyogi András, aki az állatok anatómiáját. És így tovább. A Győző is, és mindegyikünkben ott volt az a nagy rácsodálkozás, ami voltaképp a művészetnek a sajátja. Nem tudunk már a szakralitásba kapaszkodni. Nem tudunk már egy jó pár olyan dolgot, amit a régiek tudtak. Nem tudunk szent képeket festeni. Lehet, a Győző sajátos szent képeket festeni. Persze, egy táj, az is szent kép az én szemembe, ha úgy tetszik. De azt a fajta szolgálatot, amit az Athosz-hegyi szerzetesek végeztek, vagy akár a tibeti festők, az Athosz-hegyi szerzetesek úgy mondták, hogy minden egyes igaz ecsetvonás egy szög a sátán testébe. Gondolom, a sátán már úgy nézhet ki, mint egy sündisznó, de mi nem sok szöget vertünk bele, azt hiszem. Mert hiszen a képzőművészetben, ugye a képzőművészetben történt egy nagy válgatás, és legtöbben, amikor ezt látták, hogy elvesztettük a szakralitással való kapcsolatunkat, akkor új utakra kellett lépni. És ezek az új utak a saját magára való reflektálás kellett, hogy legyen. Ebből eredt az avantgárd is, és ebből eredtek ezek a külön utak. Ezek magányos harcosok, mint a Győző is az.
Kedves hallgatóink, Somogyi Győző néhány nappal ezelőtt elhunyt, a pap festő, de a képei szerencsére velünk maradnak örökre. Vendégem volt a stúdióban a barát és pályatársa Munkácsi Mihály díjas Szemadám György festőművész. Köszönöm szépen, hogy ezt a sok mindent elmondta Somogyi
Nagyon
Győzőről.
Örülök, hogy beszélhettem Somogyi Győzőről. Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!